Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Húszóra. Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg szombaton a 43. Lidl Balaton átúszást. A szervezők szombat délutáni közleménye kiemelte, a korábbi kétszeri halasztást követően napsütéses időben 24 fokos tükörsima vízben teljesítette a szép számú résztvevő az 5,2 kilométeres teljes távot és a 2,6 kilométeres féltávot, amelyek mellett szapos átkelésre is volt lehetőség. A teljes távon a hagyományos, tehát a segédeszköz nélkül úszók közül a győztes, a nyílt vízi úszó válogatott Barabás Imre lett, aki 2022-ben már nyert Balaton átúszást, ezúttal 1 óra 2 perc 49 másodperces idővel ért célba. A leggyorsabban Lengyel Tóti Bence búvárúszó, a búvárúszó válogatott tagja ért át Réf Fülöpről Balatonboglárra 1 óra 1 perc 3 másodperc alatt. A Tiszapert megtámadta a fix 3%-os programot, nem akarja, hogy több 10 000 fiatal albérlet helyett otthon szerezzen, ahogyan az sem, hogy a fiatalok akár havi 150 000 forintos támogatást kapjanak, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a közösségi oldalán. Panyi Miklós azt írta, a Tiszapert ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthon szerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. Hozzátette, a párt 20%-os ingatlanár drágulással dobálózik, miközben a júliusi országos ingatlanár drágulási mutató 0,1% volt. Közölte, a Tiszapert ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy 2-3 év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva. Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva, hanem sok 10 000 fiatalnak tulajdont néhány hónapon belül, jelentette ki. A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csík okozza. A NÉBIH közölte, az ország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik. Jelezték, a fenyves állományok, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és felsításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A hatóság arra kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre szombatra virradóan Ukrajna ellen. 47 darab Szahed típusú csapásmérő drónt és különböző utánzó drónokat, valamint 2 Iskander-K rakétát indítottak, jelentette az ukrán légierő. A támadásoknak az eddigi adatok szerint 2 halálos áldozata és több sérültje van. A közlemény szerint a csapásmérő drónok Csernyihív, Szumi, Harkiv és Donyeck megyék front közeli térségeit támadták, míg a rakéták célpontja Dnyipro városa volt. Az előzetes adatok alapján a légvédelem megsemmisített vagy semlegesített egy Iskander-K rakétát és 16 ellenséges drónt. Szerhij Liszák, a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy reggel az orosz csapatok rakétacsapást mértek Dnipróra. A támadás következtében 3 ember megsérült, károkról számolt be a polgári infrastruktúrában, és tüzek is keletkeztek. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak néhol nyugaton és északon fordulhat elő, kis eséllyel jelentéktelen futózápor, esetleg zivatar a délutáni kora esti órákban. Több teljességünkön megélénkül, helyenként megerősödik a nyugati északnyugati szél. Napközben 33 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és az éjszakás technikus Bilincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket, a bemondót Tikovics Ernőt hallják. Néhány szó most ma esti műsorainkról. Rövidesen kezdődik a beszélőkönyvek, melyben Alexandre Dumas a Három testőr című regényéből olvasunk fel. 20 óra 35-től megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 21 órakor a hírek után megismételjük a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk múlt vasárnapi adását, és összefoglalót hallanak Kérem a következőt című egészségügyi perceinkből. Tokaji vételkörzetünkben szintén 9 órától Téka című műsorunk következik, míg Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink Leltár címmel kulturális összeállítást sugároznak. 22 óra 5-től a hírek után egymás közt ismétlés kedről. A 23 órai hírek után a Vatikáni Rádió műsorát kísérhetik figyelemmel, utána Daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak szép estét és további jó rádiózást kívánok.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 38. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas a Három testőr. Egy ideig a legrosszabb hírek kerintek a királyról, azután lassanként elterjedt a táborban, hogy már lábadozik. Az uralkodó alig várta, hogy személyesen részt vehessen az ostromban, ezért azt beszélték, nyomban folytatja útját, mihelyt nyeregbe szállhat. Monsieur jól tudta, hogy már a holnapra leválthatják, és vagy az angulémi herceg, vagy Bassompierre, vagy Schomberg veszi át a parancsnokságot, mert valamennyien versengtek a marsalbotért. Így aztán hagyta múlni az időt, felderítéssel vesztegette napjait, s nem mert nekivágni nagyobb szabású hadivállalkozásnak, hogy kiűzze az angolokat részigetéről, ahol még váltig ostromolták a Szent Márton fellegvárat és a lápréi erődöt, míg a franciák maguk is Lárossel tartották ostromzár alatt. D'Artagnan, mint említettük, ismét nyugalmasabban töltötte napjait. Így van ez rendjén, ha veszélyen lábalunk át, és úgy érezzük, biztonságba jutottunk. Egy valami azonban most is nyugtalanította, hírt sem hallott cimborái felől. Azonban november első napjaiban egy reggel mindenre magyarázatot kapott, levele érkezett Villeróból. Kedves D'Artagnan úr, Athos, Porthos és Aramis úr nálam mulatozott, és igen jól érezte magát, úgyhogy a várbíró úr, aki felett egy zord férfiú, néhány napi laktanya fogsággal büntette széles és hangos jókedvüket. Én azonban parancsuk szerint elküldöm uraságodnak ezt a 12 butélia anzsúi bort, mert az urak nagyon sokra becsülnek, azt óhajtják, igyék egészségükre kedvenc borukból. Parancsukat teljesítve mély tisztelettel maradok uraságodnak legalázatosabb és legtisztelőbb szolgája, Godó a testőr urak fogadósa. Soha jobbkor, ujjongott D'Artagnan, jól megy soruk, és nem feled nekem, amint hogy nekem is eszembe jutottak, amikor bajba voltam. Szíves örömest iszom az egészségükre, de iszom ám csak, hogy nem egyedül. Azon nyomban átugrott a két gárdistához, akikkel jobban összebarátkozott, mint a többivel. Meginvitálta őket, igyanak vele a finom anzsui borocskából, melyet az imént kapott Villeróból. Az egyik gárdistát aznap estére már meghívták vacsorára, a másik másnapra volt hivatalos, ezért abban maradtak, hogy harmadnap találkoznak. D'Artagnan hazatért, a 12 butéliát elküldette a gárdisták kantinjába, és megüzente vigyázzanak rájuk, majd amikor az ünnepélyes nap felvíratt, már reggel 9-kor értük menesztette Planchet, hogy legyen ideje mindent előkészíteni, mert az ebédet pontosan délre tervezték. Planchet keble ugyancsak dagadt a büszkeségtől, mivel hogy háznagyi rangra emelkedett. Értelmes fiszkó révén azon igyekezett, hogy minden rendben legyen. Ezért gazdája egyik vendégének inasát néz szerint fúrót is magával vitte szánsegédül, és azt az állítólagos katonát is, aki D'Artagnan életére pályázott. A katona, mert egyik csapatban sem volt helye, D'Artagnan vagy Planchet szolgálatában állt, mióta D'Artagnan megkímélte az életét. Elérkezett a lakoma ideje, megjött a két vendég, helyet foglaltak, s az ételek már is előttük sorakoztak az asztalon. Planchet kendőt kanyarított a karjára, úgy szolgált fel. Furó a dugókat rángatta ki a butéliákból, Pissemon pedig, így hívták a lábadozót, kis üvegekbe fejtette le a bort, mely úgy látszik megseprősödött az út megrázkodtatásaitól. Az első butélia alja meglehetősen zavaros volt. Pissemon egy pohárba töltötte ezt a seprőt, D'Artagnan pedig hagyta, hogy megigya, mert a szegény ördög most is csak alig lézengett. A vendégek elfogyasztották a levest, és éppen ajkukhoz emelték volna az első poharat, amikor hirtelen megdördült az ágyú a Lajos erődnél és az Új erődnél. A gárdisták azt gondolták, az ostromlottak vagy az angolok váratlanul támadásba kezdtek, s tüstént kardjuk után kaptak. D'Artagnan sem habozott sokat, követte példájukat, és valamennyien elrohantak, hogy a helyükön legyenek. Ám alig, hogy a kantinból kijutottak, kiderült, mi okozta a nagy harci zajt. Éljen a király, éljen a bíboros úr, harsogott mindenfelől, és minden irányból pergett a dob. A király ugyanis, mint említettük, nem győzte tovább türelemmel, megállás nélkül vágtatott át két postaállomáson, és épp abban a pillanatban érkezett a táborba egész háza népével és 10 000 főnyi segédcsapattal. Elő és utóvédjét a testőrei szolgáltatták. D'Artagnan századával együtt sorfalat állt, és odaintett barátainak, akik le nem vették róla szemüket, meg Trévi úrnak, aki azonnal ráismert. A király üdvözlésének ceremóniája után a négy jó barát csak hamar visszaölelkezett. Az angyal, hát, hangoskodott D'Artagnan, jobbkor nem is jöhettek volna az urak. A pecsenye még ki sem hűlt, igaz-e, uraim? Fordult a két gárdista felé, és mindjárt bemutatta őket barátainak. Ó, szólalt meg Porthos. Éppen lakmározunk, ha nem tévedek. Remélem, szólt Aramis, asszony személy nem vesz részt az ebéden. Van legalább a csárdájukban egy kis iható borocska? Kérdezte Athos. Hogy a fenébene? Éppen maguktól kaptam, kedves barátom, felelte D'Artagnan. Tőlünk? Kérdezte Athos ámuldozva. De mennyire? Mi küldtünk volna bort? De hát tudja, az a jó kis borocska a dímbes dombos Anjouból. Már hogy ne tudnám, nagyon jól tudom, melyik borról beszél. Azt szereti a legjobban. Hát sámpányhoz vagy burgundihoz nem jutok. Nos, hát sámpány és burgundi híján ma is érje be ennyivel. Nagy ínyenc az a D'Artagnan, szólalt meg Porthos. Lám csak anzsui bort hozatott. Dehogy hozattam, úgy küldték nekem uraságotok nevében. A mi nevünkben? Kérdezte a három testőr. Csak nem Aramistól származik a bor? Kérdezte Athos. Én nem küldtem, talán Porthos. Én is sem. Athos küldte volna? Én ugyan nem. Akkor hát biztosan a fogadósuk, mondta D'Artagnan. A fogadósunk? Természetesen a fogadósuk. Gondolva a testőrök fogadósa. Mit bánom én, ki küldte? Mondta Porthos. Kóstoljuk meg, és ha jó, fogyasszuk el. Nem helyes, szólt Athos. Ne ígyük meg a bort, ha nem tudjuk, honnan származik. Igaza van, Athos, mondta D'Artagnan. Tehát egyikük sem utasította Godó fogadóst, hogy bort küldjön nekem? Nem, és mégis küldött a nevünkben. Tessék, itt a levél, mondta D'Artagnan, és megmutatta a cédulát bajtársainak. Nem az ő írása, szólt Athos. Azt nagyon jól ismerem. Mielőtt felkerekedtünk, én egyenlítettem ki számláinkat. Hamis levél, mondta Porthos. Mit sem tudunk róla. D'Artagnan, szólt Aramis neheztelően. Hogyan hihette, hogy mi csendet háborítunk? D'Artagnan elsápadt, egész testén görcsös remegés futott át. Ijesztő vagy, szólt hozzá Athos, aki csupán döntő pillanatokban szokta tegezni. Mi történt hát? Fussunk, barátaim, rohanjunk, kiáltott fel D'Artagnan. Iszonyatos gyanú támad bennem, talán csak nem annak a nőnek újabb bosszúja ez is. Most Athoson volt a sor, hogy elsápadjon. D'Artagnan nekiíramodott a kantin felé, a három testőr meg a két gárdista utána. D'Artagnan az ebédlőbe rontott, és első pillantása Brissemontra esett, aki a földön fetrengett szörnyű görcsökben. Blanche és Furó halott sáppattan próbáltak rajta segíteni, de szemlátomást hiába való volt minden segítség. A haldokló vonásait már megmerevítette a haláltusok kínja. Jaj, kiáltott, amikor megpillantotta D'Artagnan. Jaj, ez rettenetes. Úgy tesz, mintha megbocsátana. Azután mérget itat velem. Én? Tiltakozott D'Artagnan. Én? Miket beszélsz, te boldogtalan? Azt mondom, hogy magától kaptam a bort. Maga mondta, hogy igyam meg. Azt mondom, így akart bosszút állni rajtam. Azt mondom, hogy ez rettenetes. Nem igaz, Brissemont, felelte D'Artagnan. Nem igaz. Esküszöm az Istenre, esküszöm. Igen, látja az Isten, megfizet érte, jaj, Istenem, szenvedjen úgy, ahogy én szenvedek. A szentírásra esküszöm, kiáltotta D'Artagnan, és térdre borult a haldokló előtt. Nem tudtam, hogy a bor mérgezett. Magam is éppen inni akartam belőle. Egy szavát se hiszem, szólt a katona. Mint hevesebben facsart a testét a görcs, kiszenvedett. Iszonyú. Iszonyú, suttogta Athos, miközben Porthos összetörte a butéliákat. Aramis pedig kissé későn gyontató papot hivatott. Újból megmentették az életemet, kedves barátaim, mondta D'Artagnan. Méghozzá nem csak az enyémet, hanem az urakét is. Uraim, folytatta a gárdistákhoz fordulva, kérem, mindenről egy szót se szóljanak. Úgy lehet, magas személyiségek vannak a háttérben, s a végén mi isszuk meg a levét. Jaj, Istenem, motyogta Planché félholtra válva az ijedelemtől. Ezt szépen meghúztam, uram. Micsoda? Vörmet rá D'Artagnan. Talán bizony bele akartál inni a boromba, te gazember. Éppen inni akartam egy pohárkával a király egészségére, de Furó rám szólt, hogy hivatnak. Jaj, nekem, mondta Furó, akinek vasszogott a foga rémületében. Meg akartam tőle szabadulni, hogy egyedül ihassak. Uraim, szólt D'Artagnan a gárdistákhoz. Ugye megértik, hogy lakománk alig ha volna vidám a történtek után. Nagyon kérem, hát ne haragudjanak, de azt hiszem, helyesebb volna, ha ebédünket máskorra halasztanánk. A gárdisták udvariasan elfogadták D'Artagnan bocsánat kérését. Megértették, hogy a négy jó barát egyedül kíván maradni, és eltávoztak. Amikor a fiatal gárdista meg a három testőr egymás között maradt, összenéztek, és tekintetük világosan mutatta, hogy valamennyien tisztán látják a helyzet komolyságát. Mindenek előtt, szólalt meg Athos, távozzunk ebből a szobából. A halott ember főként, ha erőszakos halált halt, rossz társaság. Planché, mondta D'Artagnan, gondjaidra bízom a szegény ördögöt. Temessétek szentelt földbe. Védkezett igaz, de megbánta. És a négy jó barát eltávozott a szobából Planchére, meg Furóra hagyva, hogy megadják Brissemontnak a végtisztességet. A fogadós másik szobát adott nekik, ott szolgált fel ebédre lágy tojást. Athos maga hozott ivóvizet a kútról, Porthoszt és Aramis néhány szóval tájékoztatták az eseményekről. Nos, barátom, szólt Athosnak D'Artagnan, amint látja, életre halára folyik a küzdelem. Athos megcsóválta a fejét. Magam is úgy látom, igaza van. De csak ugyanazt hiszi, megint ez a nő van a dolgok mögött. Bizonyosra veszem. Be kell vallanom, nekem még vannak kételjeim. A Lilion mégiscsak ott van a vállán. Attól még akármilyen más angol nő is lehet, aki valamilyen gazságot követett el Franciaországban, s bűne miatt megbélyegezték. Athos, a felesége ez a nő, higgyen nekem, ismételte meg D'Artagnan. Hát nem veszi észre, mennyire hasonlít a személyleírásuk? Pedig joggal hihettem, hogy az a nő meghalt. Isten igazában felakasztottam. Ezúttal D'Artagnan csóválta meg a fejét. De végül is mit tegyünk? Kérdezte aztán. Annyi bizonyos, lehetetlen sokáig elviselni, hogy folytonosan a Damoklész kardja függjön fejünk fölött, mondta Athos. Túl kell jutnunk hát ezen az állapoton. De hogyan? Figyeljen rám! Intézze úgy, hogy összetalálkozzanak és kimagyarázkodhassanak. Mondja azt neki, béke vagy háború? Nemesi szavamat adom, hogy soha egy szót sem ejtek kegyedről, soha semmit nem teszek kegyed ellen. Kegyed is ünnepélyesen megesküszik, hogy velem kapcsolatban semleges marad. Mert ha nem, elmegyek a kancellárhoz, elmegyek a királyhoz, elmegyek a hóhérhoz, az egész udvart kegyed ellen uszítom, világgá kürtölem, hogy tüzes bélyeget visel, törvénybe idéztetem, és ha felmentenék nemesi szavamra, saját kezemmel ölöm meg az utca sarkát, akár a veszett kutyát. Rokonszenves megoldás, szólt D'Artagnan, de hol találom meg azt az asszonyt? Az idő, kedves barátom, az idő megteremti az alkalmat. A nyeréshez pedig egyetlen biztos mód az alkalom. Minél nagyobb a tét, annál nagyobb a nyereség, ha van türelmünk kivárni. Az ám, de csupa gyilkos, csupa méregkeverő között a várakozás, felelt Athos, eddig is megsegített az Isten, eztán is megsegít. Bennünket igen, mi különben is férfiak vagyunk, s végeredményben az a dolgunk, hogy vásárra vigyük a bőrünket. De vajon mi lesz ő vele? Tette hozzá lehalkítva hangját. Kivel? Kérdezte Athos. Constanza. Persze, Bonacieux-né, szólt Athos. Igaza van, szegény barátom, el is feledtem, hogy szerelmes. De hiszen, szólalt meg Aramis, világosan kiderül, éppen abból a levélből, melyet a szerencsétlen halottnál találtak, hogy a hölgy zárdában van valahol. A zárda nagyon rendes hely, és mihet Larochelle ostroma véget ér, ígérem, hogy magam is... Jó, jó, mondta Athos. Rendben van, kedves Aramis. Tudjuk, hogy a kegyes élethez húzza a szíve. Én csupán ideglenes testőr vagyok, szólt alázatosan Aramis. Úgy látszik, rég nem hallott hírt a kedveséről, mondta halkan Athos, de ne törődjenek vele, mi már megszoktuk. Nos, szólt közbe Porthos, azt hiszem nagyon egyszerű a megoldás. Halljuk, mondta D'Artagnan. Azt mondják, valahol zárdában van a hölgy, kérdezte Porthos. Igen. Hát akkor mihet az ostromnak vége, megszöktetjük. Igen, ám, de azt se tudjuk, melyik az a zárda. Ez igaz, mondta Porthos. Ha jól emlékszem, szólt közbe Athos, azt mondta kedves D'Artagnan, hogy a királyné maga választotta ki azt az árdát. Igen, azt hiszem. Akkor semmi baj, Porthos könnyűszerrel segíthet rajtunk. Hogyan, ha szabad kérdeznem? A kedves márkiné, hercegnő vagy grófnő révén. Annak biztosan messzire elír a keze. Psz, mondta Porthos, és szájára tette az ujját. Az a gyanúm, hogy a bíboros pártján áll, és hoppa semmiről sem tud. Akkor pedig, szólt Aramis, majd én vállalom, hogy hírt szerzek felőle. Vállalja, Aramis, újongott fel a három jó barát, halljuk, hogyan? Tudnélik, a királyné gyóntatója, akivel igen jó viszonyban vagyok, kezdte Aramis, és elvörösödött. A négy jó barát befejezte a szerény hétkezést. Minden bizalmukat Aramis ígéretébe vetették, és azzal váltak el, hogy még este találkoznak. D'Artagnan visszatért a ferencesekhez, a három testőr meg a király szállás helyére ment, hogy kvártéjukat rendbehozassák. Eközben a király alig, hogy megérkezett, nyomban munkához látott. Alig várta, hogy farkas szemet nézzen az ellenséggel, és ugyanaz a gyűlölet fűtötte Buckinghammel szemben, mint a bíborost, amire neki jóval alaposabb oka is volt. Először is ki akarta űzni az angolokat részigetéről, majd sürgősen végezni akadt Larochelle ostromával, ám de kénytelen kelletlen halogatásra kényszerült, mert viszály tört ki a fővezérek között. Bassompierre és Schomberg összefogott az angulémi herceg ellen. Bassompierre és Schomberg is Franciaország marsalja volt, és kötötték magukat ahhoz a jogukhoz, hogy a király parancsára vezethessék seregüket. A bíboros azonban attól félt, hogy a szíve szerint Hugenotta Bassompierre csak tessék-lássék támadja majd hittestvéreit, az angolokat és a Larochelle-ieket. Ezért velük szemben az angulémi herceget támogatta, akit a király az ő javaslatára nevezett ki altábornaggyá. Így aztán, ha nem akarták, hogy Bassompierre és Schomberg egyszerűen letegye a marsalbotot, nem volt más tenniük, mindkettőjüket külön-külön parancsnoki hatáskörrel bízták meg. Bassompierre a várostól északra ütött tábort, Lalleux és Dompierre között, az angulémi herceg keletre Dompierre és Périgny között, Schomberg pedig délre Périgny és Angoutin között. Monsieur szállása Dompierre-ben volt. A király szállása hol Étrében volt, hol Lázsáriban. Végül a bíboros a Dunákon ütött szállást a Lapierre hídnál egy védtelenül álló közönséges házban. Ilyeténképpen Monsieur ellenőrizte Bassompierre-t, a király az angulémi herceget, a bíboros pedig Schomberget. Miután a hadak elrendezését így módon befejezték, neki láttak, hogy az angolokat kiűzzék a szigetről. A körülmények a kezükre jártak. Az angol csak akkor jó katona, ha jó az ellátása. Most sózott húsra, dohos kétszer sültre fanyalottak, és táborukban igen sok volt a beteg. Ráadásul a tenger, mely az évnek ebben a szakában erősen viharos, naponta tizedelte apróbb hajóikat, úgyhogy Dagá idején az Egion-foktól egészen a futóárkokig valósággal elborították a partot a kisebb vitorlások, ladikok, fellukkok roncsai. Mindezekből nyilvánvaló volt, hogy Buckingham, aki már csupán konokságból tartotta részigetét, előbb-utóbb akkor is kénytelen lesz feladni az ostromot, ha a király serege ki sem mozdult táborából. Mivel azonban Toárak úr azt jelentette, hogy az ellenséges tábora minden jel szerint újabb támadásra készül, a király úgy határozott, pontot tesz a dologra, és megtett minden kellő intézkedést a döntő összecsapásra. Nem szándékozunk naplószerűen elmondani az ostrom történetét, éppen ellenkezőleg azon leszünk, hogy csupán olyan eseményeket ismertessünk, melyek összefüggnek történetünkkel. Ezért be is érjük annyival, hogy a hadi vállalkozást a király nagy csodálatára s a bíboros úr nagy dicsőségére siker koronázta. Az angolok lépésről lépésre hátráltak, vereséget szenvedtek valamennyi ütközetben, s amikor átkelőben voltak Loire szigetére, megkapták a döntő csatát. Arra kényszerültek, hogy hajóikon visszavonuljanak. 2000 embert, közöttük 5000-est, 3000-est, 250 kapitányt, 25 előkelő nemest, 4 ágyút és 60 zászlót hagyva a csatatéren. Az utóbbiakat Claude de Saint-Simon vitte Párizsba, és nagy ceremóniával felfüggesztették valamennyit a Notre-Dame-ból tíveire. A táborban s ezt követően Franciaország szerte mindenütt tedeumot énekeltek. A bíboros tehát ura maradt a helyzetnek. Folytathatta az ostromot, és legalábbis pillanatnyilag mit sem kellett tartania az angoloktól. A nyugalom azonban, mint említettük, csupán ideiglenes volt. Elfogták Buckingham herceg egyik megbízottját, név szerint Montagu-t, és bizonyítékokat szereztek, hogy az angolok szövetséget hoztak létre a Német Birodalom, Spanyolország, Anglia és Lotaringia között. A szövetség Franciaország ellen irányult. Mindezen felül Buckingham szállásán, ahonnan a herceg sokkal hamarabb kényszerült elmenekülni, mint tervezte, bizonyos iratokat találtak ugyanennek a szövetségnek további bizonyítékaira, melyek, mint a bíboros írja emlékirataiban, felettébb rossz fényt vetettek Chevreuse asszonyra, s ennek folytán a királynéra is. A felelősség teljes egészében a bíboroson nyugodott, hisz egy teljhatalmú miniszter mindenért felelős. Nem is csoda hát, hogy roppant elméje éjt-nappá téve fáradhatatlanul munkálkodott, s még a legapróbb hírek sem kerülték el figyelmét, bármi történt is az említett nagy európai országokban. A bíboros jól ismerte Buckingham ténykedését, s még annál is jobban gyűlölködését. Ha a francia ellenes szövetség győzelmet arat, az ő hatalmának vége. A Louvre-i kormányhivatalokban jelenleg a spanyol és az osztrák politikának csupán hívei vannak. Akkor azonban megjelennek majd képviselői. Akkor pedig ő, Richelieu, a francia miniszter, a mindenek fölött francia miniszter elveszett. A király gyermekmódra engedelmeskedik neki, de úgy gyűlöli, mint az iskolás fiú a tanítóját, és kényre-kedre kiszolgáltatja majd Monsieur és a királyné egyéni bosszújának. Akkor pedig, talán Franciaország sorsa is vele együtt megpecsételtetett. Ezt a veszélyt el kell hárítania. Így aztán sűrűn, szinte óráról órára adták egymásnak a kilincset éjjel-nappal a futárok a Lapierre-i házikóban, ahol a bíboros berendezkedett. Voltak közöttük barátok, de oly rosszul hordták a csuhát, hogy messze lerít róluk. Javarészt a harcos egyházat képviselik. Voltak asszonyok, akik ügyetlenül mozogtak az apró ruhában, s még budgyos nadrágjuk sem leplezhette egészen gömbölydett formáikat. Végül voltak megkérgesedett kezű, de szép lábú parasztok. Miért földnyire láthatta rajtuk akárki, hogy nemes urak? Nem egyszer kellemetlen látogatók is érkeztek, mert 2-3 ízben elterjedt a híre, hogy merényletet követtek el a bíboros ellen, és kis híján megölték. Ő eminenciája ellenségei azt állították ugyan, a bíboros maga engedte szabadjára az ügyetlen gyilkosokat, hogy szükség esetén joga legyen a megtorlásra, ám jobb, ha nem hiszünk sem a minisztereknek, sem ellenségeiknek. A bíboros egyébként, akitől legmegátalkodottabb ócsárlói sem vitathatták el, hogy bátor ember, mindezek ellenére éjszaka is igen gyakran elhagyta szállását, hol az angulémi hercegnek vitt egy-egy fontos parancsot, hol a királlyal tanácskozott, hol egy-egy hírnökkel, akit nem kívánt lakására bebocsátani. Testőreinknek az ostrom körül nem sok dolga volt, nem fogták túl rövidre gyeplőjüket, ugyancsak vígan éltek. Ezt annál is könnyebben tehették, főként a három szimbora, mert Révi úr barátjai lévén könnyebben kimaradhattak, és külön engedéllyel gyakran takarodó után tértek vissza a táborba. Történt egy este, hogy D'Artagnan szolgálaton volt a futóárokban, és nem kísérhette el barátait. Athos, Porthos és Aramis hadiköpenybe burkolózva, pisztolyuk agyán tartva kezüket, harci ménnyeikkel hazafelé lovagoltak egy csapszékből, mert Athos két napja fedezett fel a lazsári országúton. A kocsma a Vörös Galamb Dúsz nevet viselte. Így ügettek a tábor felé, és mint említettük, kerepszére gyanakodva ugyancsak résen álltak, amikor Balnár falucskától talán negyed mérföldnyire közeledő lovak dobogása ütötte meg fülüket. Nyomban megálltak mind a hárman, összetömörültek, elállták az út közepét és várakoztak. Alig egy perc múlva, épp akkor bukkant elő egy felhő mögül a hold, az egyik út elágazásnál két lovast pillantottak meg. A három testőr láttán azok is megtorpantak, mint egy latolgatva tovább haladjanak-e vagy visszaforduljanak. Habozásuk némileg gyanút keltett a három jó barátban. Athos előbbre léptetett, és határozottan rájuk kiáltott. Állj, ki vagy? Állj, te magad! Kiáltott vissza az egyik lovas. Ez nem felelet, válaszolta Athos. Ki vagy? Feleljetek, vagy támadunk? Jó lesz, ha vigyáznak, uraim! Kiáltott vissza egy csengő hang, melyen megérzett, hogy megszokta a parancsolást. Valami tiszt lehet éjszakai őrjáraton, szólt Athos. Mit tegyünk, urak? Kicsodák az urak? Ismételte a hang ugyanolyan parancsoló modorban. Azonnal feleljenek, mert megbánhatják, ha megtagadják a parancsot. Királyi testőrök, válaszolt Athos, és egyre tisztábban látta, hogy az ismeretlennek minden joga megvan a tudakozódásra. Melyik század? Trévi úr százada. Jöjjenek közelebb, és rögtön jelentsék, mit keresnek itt ilyenkor. A három szimbora meglehetősen megnyúlt képpel közelített. Most már mindhárman nagyon jól tudták, hogy emberükre akadtak. Egyéb iránt hagyták, hadd beszéljen helyettük Athos. Az a lovas, amelyik másodszorra szólalt meg, vagy 10 lépéssel járhatott kísérője előtt. Athos odaintett Porthosnak és Aramisnak, maradjanak hátra ők is, és egyedül haladt tovább. Bocsásson meg, tiszt uram, szólt Athos, de nem tudtuk, ki az. Amint látja, ugyancsak résen állunk. Neve? Szólt a tiszt, aki arc egy részét elfedte köpenyével. De kicsoda uraságod? Kérdezte Athos, és kezdte már sokallani a vallatást. Bizonyítsa be, kérem, hogy jogában áll engem kikérdezni. Neve? Ismételt a lovas, miközben lebocsátotta köpenyét, és felfedte arcát. A bíboros úr, szólt megdöbbenve a testőr. Neve? Kérdezte harmadszor is ő eminenciája. Athos, felelt a testőr. A bíboros intett kísérőjének, s az közelebb léptetett. A három testőr velünk jön, mondta halkan. Senkinek nem kell tudnia, hogy elhagytam a tábort. Ha velünk jönnek, akkor bizonyosan nem mondják el senkinek. Nemesek vagyunk, kegyelmes uram, mondta erre Athos. Vegye hát szavunkat, és legyen egész nyugodt. Titkot tartani, hál' Isten, még tudunk. A bíboros a vakmerőre szegezte átható tekintetét. Jó füle van, Athos úr, szólt hozzá. Most azonban figyeljen ide. Nem gyanakvásból kérem, hogy kövessenek, hanem biztonságom miatt. Két bajtársa nyilván Porthos és Aramis úr. Igen, eminenciás uram, válaszolta Athos, miközben a két hátra maradt testőr is csatlakozott hozzájuk, kezükben tartva kalapjukat. Ismerem az urakat, szólt a bíboros. Jól ismerem. Tudom, nem a legjobb barátaim, s ezt sajnálom is, de tudom, hogy vitéz és hű katonák, és bizalmat érdemelnek. Kérem, Athos úr, tiszteljen meg azzal, hogy két barátjával elkísér. Ő felsége is megirigyelheti majd testőrségemet, ha netán összetalálkozunk.
Elhangzott Alexandre Dumas, a három testőr. A 38. részt hallották. A felolvasó Varga Tamás, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Azért is szeretem az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot, mert sok olyan emberrel van lehetőségem találkozni, beszélgetni, akikkel egyébként lehet, hogy nem sodorna össze az élet, és nem is figyelnék fel az ő jelenlétükre. Így például mai műsorunk vendége is, Viennai Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség egyik tagja, Bálint testvér is ilyen, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök rádiunk mikrofonjánál, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Ugyanúgy, ahogy számomra maga a habitusotok volt ismerős, de a közösség nem, szerintem rádióhallgatóink sem biztos, hogy tudják, hogy egy 10 éves alapítású szerzetes közösségről van szó. 10 év még nem túl nagy idő, ugyanakkor meg egy lehetőség, úgy gondolom, ha már 10 éves évforduló arra is, hogy tekintsünk vissza erre a rövid történetre. Mi hívta életre a közösséget, vagy ki hívta életre a közösséget? Milyen karizma mentén működtök ti?
A mi közösségünkről kell tudni, talán a rádióhallgatók számára az elsődleges, amit mondtad itt a megjelenést, akkor kezdeném azzal, hogy miből áll a mi habitusunk, a mi szerzetesi ruhánk, ugye szerzetesi ruhát szoktuk habitusnak hívni. Ugye van egy bordó skapulári, ez a irgalmasságnak, a szűzanyának a színe, nem a hagyományosan a kék, hanem ez a irgalmasság anyjának a színe. A irgalmasságnak nagyon közel áll a mi közösségünkhöz, és ez az egyik megjelenése, erről majd fogok beszélni még a irgalmasság témaköréről, illetve fehér a tunikánk, ami ugye a alapruha, amire rávesszük a skapulárét. A fehér, ez pedig a tisztaságot jelképezi, azt a tisztaságot, amiről majd fogok beszélni, ami megjelenik a Viennai Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség, ilyet a nevünkben is megvan. Illetve van egy övünk, amin van egy füzér, ami az imádságunkat tartalmazza, nem kifejezetten rózsafüzér, hanem egy ima füzér, ami napi imádságunknak a jelképe. Alapításról annyit kell tudni, hogy a alapítónk az egy egyházmegyés pap volt, 1999-ben szentelték pappá, és még kispap korában volt egy meghívása arra, hogy imádkozzon a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Már ott megjelent ez nála, hogy valamiféleképpen imádkozni kell ezekért az emberekért, akik ott vannak és nem tudnak belépni a mennyországba. Papként pedig volt egy olyan esete, hogy egy több gyermekes anya bent ragadt egy fürdőszobába, és hát hallotta, valamiféleképpen meghallotta, hogy a gyermekek ott kiabálnak, és nem tudott sehogy beférkőzni, ezért valahogy az erkélyen mászott be, és látta, hogy sajnos a családanya az hát ott fekszik a földön, azért nem tudta kinyitni a fürdőszobának az ajtaját, mert előtte feküdt, és hát elhúzta onnan, és elkezdte újból érezteni, közben hívta a mentőket, és közben imádkozott érte. Sajnos az édesanyja meghalt, és éjszaka, amikor az előjárónk aludt, megjelent, tehát felébredt az előjáróm, és megjelent az ő arcképe, ennek az édesanyjának az arcképe az ő szem előtt. Folyamatosan imádkozott érte ott az éjszakában, elhalványodott, tehát eltűnt az édesanyjának az arca. És ez volt az egyik dolog, ami úgy vette, hogy ez is egy jel, hogy tisztító tűzben szenvedő lelkekért imádkozni kell. Itt a közösség gondolata még nem jelent meg, csak maga az alap gondolat, hogy hát akkor imádkozzunk valamiféleképpen, ez nagyon fontos. És a közösség gondolata az Párizsban jött. Az előjárónak már volt egy megérintettsége, szeretett volna közösséget, de ez csak az ő belső vágya volt, és azt kérte az Istentől, hogy ha ez neki fontos, és ő akarja a közösséget, akkor legyen egy olyan dolog, egy valami jel, amivel azt elmondja az Isten, vagy kinyilvánítja, hogy ez neki kell, az ő szívének fontos. És igazából, ami elindított ezt az egészet, az, hogy Párizsban sétáltak, és ahogy bement egy templomba, ott Párizsban, azt hallotta az imádságában, hogy amit keresel, ott lesz elől. És előre ment, és ott volt Vianney Szent Jánosnak a szobra. És akkor ugye ő már ismerhetett is Vianney Szent János, de kicsit elkezdett utána nézni, és rájött, hogy az ő életében is nagyon fontos volt az, hogy a tisztuló lelkekért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért imádkozzon. Ezek után szintén Párizson belül imádkozott akkor a közösségi alapításért, hogy hogyan történjen, és látott egy gyűrűt. Egy gyűrűt, amit most nem tudom megmutatni, mert én ideiglenes fogadalmas testvér vagyok, és még nincsen rajtam, de el tudom mondani úgyis a kedves rádióhallgatóknak, megmutatni amúgy sem tudnám, hanem csak meg körbeírni, hogy hogyan néz ki. A gyűrű alul egy V alakban nyitott, ki van vágva kvázi. Ez a nyitottságot jelképezi, a közösségnek a nyitottságát, azt, hogy befogadó, és nem egy zárt közösség, nem közösség nem lehet zárt, tehát sosem lehet magába zárkózó, nem lehet individuális, hanem mindig egy mások felé nyitott dolognak kell lennie, ami várja azt, hogy bejöjjenek emberek. Ez igaz azokra a szerzetes közösségekre is, akik monasztikusak, hiszen ők bár elvonulnak a világtól, van egy nyitottságuk, pontosan azért vonulnak el a másokért, hogy van, aki engesztel, van, aki más dolgokért imádkozik, de az mindegyikükben közös, hogy a nyitottság ott van bennük arra, hogy világ érdekében, a világ bűneiért, a világ engesztéléséért vonulnak el, tehát másokért élnek ők is. A mi közösségünk ugye apostoli közösség, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami lelkipásztori jellegűek. Ilyen például a zarándoklatok szervezése, ilyen helyekre való kijövetel, lelki vezetés, lelki gyakorlatok vezetése, amit most is lesz októberben. Hívjuk szeretettel a kedves rádióhallgatókat is, ez egy ifjúsági lelki gyakorlat lesz. Pócs Petriben lesz nálunk. Október 10-től 12-ig Pócs Petriben. Tehát eléggé szertágazó mi lelkiségünk. Családokkal is foglalkozunk, van egy családközösség, ami lelki vezetésünk alá tartozik, ez a Családok Jézus Irgalmas Szívében családközösség, ami nem egyenlő a Jézus Szíve családközösséggel, ez egy másik fajta közösség. Erről a közösségről azt kell tudni, hogy az egész családot Jézus Irgalmas Szívének adják, és folyamatosan naponta imádkoznak, és kérik az Istent, hogy ő döntsön, ő legyen a döntéseikben jelen, és a család életében is. És ez úgy zajlik, hogy van egy házi oltár, ami ők berendeznek, ami a számukra fontos tárgyakkal, esetleg erekékkel, és azelőtt imádkozik maga a család. Én is egy ilyen családból származok, egy olyan családból, ami felajánlotta magát Jézus Irgalmas Szívének, és ebből nőtt ki az én hivatásom. Úgyhogy én maga vagyok a tanulság az én életem, hogy ez egy eredményes, a hivatás születése szempontjából is egy Jézusnak fontos közösség.
Na itt álljunk meg egy pillanatra, mielőtt még a te történetedről beszélgetnénk, vagy erről tennél tanúságot. Maradjunk a közösségnél. Azt elárultad, hogy Pócs Petriben lesz október 10-12-én ez a lelki gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy a közösség központi székhelye az Pócs Petri. De hol vagytok ti még megtalálhatóak az országban?
Hát Pócs Petriben vagyunk egyedül megtalálhatóak. Ugye 2015-ben volt a közösségnek az elfogadása. Alapítás az korábbra nyúlik vissza, de a elfogadása az 2015-ben történt. És amit tudni kell erről, hogy a Pócs Petriben azért vagyunk, mert a alapítónk ott plébános, és ott tevékenykedünk. És ott szerencsére olyan helyzet van, hogy ott tudunk lelki gyakorlatokat is szervezni, mert van egy közösségi ház, ami erre alkalmas, és ott lesz most ez a lelki gyakorlat. Hárman vagyunk most összesen. Az alapító, ő a Szenes István atya, van Ákos testvér, ő egy belgyógyász, háziorvos, szakorvos, praktizál, tehát hogy ő világi testvér, és én is világiként tevékenykedek, én pedig hittan tanítok. Ez úgy működik a szerzetesi közösségben, hogy vannak kifejezetten papi szerzetes közösségek, illetve vannak olyan közösségek, ahol világiként, világi testvérként is tevékenykedhet az ember. Ugye ez azt jelenti, hogy oda szentelt életet él, ugye a szerzetességben a szegénység, engedelmesség és tisztaság hármas fogadalmában él, de nincsen felszentelve hoppá, hanem van egy küldetése, amit az előjáró jelöl ki neki, ami valahogy kell kapcsolódjon azzal a karizmával, amit él, hiszen nem nem lehet ellentmondásban nyilván az, ami, az ő meg oda szenteltsége, meg az ő élete. Tehát például Ákos testvér esetében az, hogy ő belgyógyász szakorvosként dolgozott, de nem tudta annyira összeegyeztetni a orvosi hivatását a szerzetességgel, egészen egyszerűen azért, mert nem tudott emberekkel foglalkozni, hanem ilyen nagyon gyorsan peregtek a dolgok, és futószallagon ment a dolog, és nem tudott emberekkel foglalkozni, és ezért váltott háziorvosi praxisra, mert ő emberekkel szeretett volna találkozni, embereknek akart segíteni, és embereknek akart fizikai segítséget nyújtani, és hogyha felajánlani a lehetőséget, hogyha meg úgy élni, hogy megkérdezzék azt, hogy doktor úr, akkor mi az, amit még csinál, mert látszik rajta, hogy nem csak egy orvos, hanem valami van a háttérben. És akkor, hogyha élnek azzal a lehetőséggel, már pedig van erre gyakorlat, hogy megkérdezik, hogy most mit csinál igazából a doktor úr, mert hogy mögötte látszik, hogy van valami tartalom, és akkor ő el tudja mondani, hogy igen, ő lelki segítséget is tud nyújtani. Én pedig hittanár vagyok jelenleg.
Én arra gondoltam, hogy ha civil világi foglalkozása van valakinek, akkor az maximum egy szerzetes közösség úgynevezett harmadrendjéhez csatlakozhat. Itt pedig nálatok ez teljesen.
Nem. A harmadrend az arról szól, az is egy karizmához való kapcsolódás, az igazából az családos, illetve világi embereknek szól, akik nem szentelődnek oda a teljes egészében, de kapcsolódni szeretnének a karizmához. A harmadrend igazság szerint azt jelenti, hogy családos hivatása mondjuk adott esetben valakinek, viszont nagyon közel áll a lelkiség, a karizma az ő szívéhez, és így kapcsolódik a lelkiséghez, de éli a családos életét. A mi esetünkben teljes odaszenteltségről van szó, viszont nincs ott a papságnak a rendje.
Sokat beszéltünk a szerzetes közösségről, viszont érintőlegesen csak arról, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a közösségről. Mi az, amit szívesen megosztanál a rádióhallgatókkal, azon túl, hogy már említetted azt, hogy a szüleid egy nagyon komoly háttérrel segítettek téged abban, hogy felismerd a Jóistennek a meghívását?
Amit rólam tudni kell, hogy én római katolikus általános iskolába, görögbe, de római katolikus gimnáziumban voltam, ott tanultam, és ott is érettségiztem, és már az érettséginél éreztem azt a hívást, hogy az Isten felé kell mennem, és azt gondoltam, hogy ezt egy ilyen hittanár szakkal letudhatom, úgymond, bocsánat a kifejezésért, de hogy éreztem ezt a vágyat, hogy szolgáljak, és azt gondoltam, hogy ez elég a Jóistennek. Hát nem így történt, mint a mellékelt ábra mutatja. Az Isten teljes oda szenteltségre hívott, és ezt úgy közölte velem, hogy volt egy gyónás, ahol történt egy megérintettségem az Istentől. A gyónásban egész egyszerűen általában a gyónásban azzal van elfoglalva az ember, hogy bűnös vagyok, az Isten pedig azzal van elfoglalva, hogy ezt már elvettem, akkor beszéljünk a jövődről. Ez nem létezik. Ez nem tudom, miről beszélsz, de akkor próbáljunk meg arról beszélni, mit szeretnél jövőben csinálni. Mert fel vagy oldozva, nem sokára fel leszel oldozva, hogy mit szeretnél csinálni, mit akarsz kezdeni az életeddel. És egyszerűen bekérdezett a gyóntató pap szájával, bekérdezett az Isten, hogy és nem akarsz szerzetes lenni. És engem úgy mélybe vágott, hogy azzal vagyok elfoglalva, hogy bűnös vagyok, és akkor jön az Isten egy ilyennel, hogy ő komolyan veszi azt, hogy az a bűn nem létezik a gyónásban. Hogy ő megbocsájtotta, hogy ezt elvette. És ez a megdöbbenés bennem azt az érzést keltette, hogy na, ennek az Istennek érdemes odaadni az életemet, ennek az Istennek érdemes odaszentelni magamat, mert ő komolyan gondolja, amit mond. Komolyan gondolja azt, hogy elvette a bűnömet, komolyan gondolja azt, hogy nem szolgáljának mond engem, hanem barátjának, és komolyan gondolja azt, amikor engem azt mondja, hogy gyere szerzetesnek. És elkezdtem keresni közösséget, és hát ez állt az én szívemhez a legközelebb, ennek a közösségnek a karizmája.
Mi vonzott ebben a közösségben? Azért rengeteg szerzetes közösség van.
Igen, és végig is jártam elég sok közösséget. Voltam a ferenceseknél, a Pasaréten. Van egy kedves barátom, a Benjamin testvér, aki meghívott oda. Ott is voltam. Voltam a jezsuitáknál is, így betekintésen, domonkosoknál, tehát ismerem az ő közösségüket. Egész egyszerűen szerintem ez úgy működik, ez a karizmának a kiválasztása, mint a tanítványoknak a kiválasztása. Hogy Jézus jön, és ő mondja azt, hogy gyere és kövess engem. És ebben a közösségben kövess engem. Nem lehet ezt igazán megmagyarázni. Akkor lehetne megmagyarázni ezt, hogyha egy szerelmes pártól megkérdeznénk, hogy miért pont őt választottad. És azt mondaná, hogy mert őt választottam. Kész, nem tudom megmagyarázni. Mert hogy őt kellett választom. És mi az, hogy kellett? Ez a kellett szó, az Isten. Tehát, hogy a szerelemben is úgy működik, az én meggyőződésem szerint, és szerintem a keresztények meggyőződése szerint is, hogy az Isten jelölíti ezt a másik embert a másik számára. Ő mondja azt, hogy teremtettem egy embert, aki melletted kell, hogy legyen, és erről szól a házasság. És visszatérve az én hivatásomra, azt gondolom, hogy az Isten ugyanígy volt, hogy azt mondta, hogy ebben találod meg a te üdvösségedet. És ezt nem, nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért választja az ember ezt. Mert nincs más választása, olyan értelemben, a jó értelemben nincs más választása, hogy egyszerűen ez a letaglózottság, ez a megérintettség nem hagy más utat, mint az odaszenteltséget. Amit én így fogalmaztam meg az előbb, hogy az Isten megérintett a gyóntató pap szája által, vagy a gyóntató pap által, ez a megérintettség engem arra késztetett, hogy akkor ennek az Istennek, aki így érintett meg, annak oda szenteljem magam. És ez a kellett szó, hogy őt kellett követnem, ez ugyanaz szerintem, amit mondtam, hogy az apostoloknak is kellett követni Jézust. És számomra mindig megdöbbentő volt az, hogy oda megy Péterhez is, ott halásznak, és azt mondja, hogy gyere és kövess engem, és szó nélkül követ. És nem azt mondja, nem kérdezi meg, hogy hova, most miért, és most hova megyünk, vagy mi az, hogy kövess, hova megyünk, vagy egyáltalán most ki vagy te, vagy nem, megy és követi szó nélkül. És ez azért van, mert ott Péternek is van egy megérintettsége, hogy ő az, akit érdemes követni, sőt, követnem kell. És a kell szó itt ez a megérintettséget jelenti.
Ami leginkább itt motoszkál a fejemben, az pont ez a megérintettség, hogy vajon ma egy fiatal, ugye arról nem volt szó, hogy sok-e kevés az, hogy hárman vagytok ebben a közösségben, így 10 év után, de hogy minden közösség nyitott. Csak hogy ma egy fiatal, mint ahogy te is itt vagy fiatalként, hogy mi kell ahhoz, hogy ebben a hihetetlen kaotikus, meg zajos világban egyszerűen nyitottá tudjon válni, meg tudja hallani azt, aki a legnagyobb csendben próbál megszólítani bennünket.
A csend. Nem tudjuk megkímélni, nem lehet megkímélni magunkat attól, hogy kitegyünk magunkat annak, hogy csöndben legyünk. Tehát, hogy nem lehet a világban megtalálni az Istent, én azt gondolom. Abban a fajta világban, amit te mondtál ebben a zajban, muszáj kivonulni, itt-ott ki kell szakadnunk ebből, mert nem ebben a világban valók vagyunk. Olyan értelemben, hogy ugye ide születtünk, itt vagyunk, de hogy mi úgymond átutazók vagyunk. És ez úgy nyilvánul meg, hogy ki kell vonulnunk párszor, nem az egész életünkbe feltétlen, hanem egyszer-kétszer, egy lelki gyakorlat, és erre való az a lelki gyakorlat is, amit most meghirdettünk, hogy kiszakadni a világból, és megkérdezz Istent, hogy Uram, te mit akarsz az én életemben? Akkor is, ha megvan a hivatásom, akkor is, ha nincs. Ha nincs meg, akkor a hivatásomról kérdezem meg. Ha pedig, hogyha megvan, akkor arról, hogy a hivatásomon belül mi az, amit következő lépés kell, hogy legyen. Mert onnantól kezdve, hogy megvan a hivatásom, nem áll meg a történet, sőt, ott kezdődik el. Tehát, hogy a csönd, és rá kell kényszeríteni magunkat itt-ott. Szerzetesként is ezt élem meg, hogy rá kell kényszeríteni magunkat, hogy csöndben legyünk. Mert ez a világ a zajban megnehezíti azt, hogy csöndben legyünk. És ez csak úgy lehet, hogy tudatosítani azt, hogy az életemben kell, hogy csönd legyen, mert abban a pillanatban, hogy van csend, abban a pillanatban kiteszem magam annak, hogy az Isten belépjen az életembe, és érdemes kitenni magam ennek.
Hogyha én most csendet teremtek, hogy én egy fél óra alatt is annyi mindenről lemaradok, ha nem kapcsolok tévét, vagy telefont, vagy internetet, vagy bármit. Én nem akarok lemaradni semmiről, amit ez a világ ad.
Igen, ez egy kísértés. Szerintem ez az okostelefon és a médiának, a közösségi médiának a alap problémája nem azzal van baj, hogy időt veszel. Még azzal sincs baj, hogy amit látunk, hogy leül valaki és nyomkodja a telefont és el van magával. A probléma ott kezdődik szerintem, hogy azt az érzést kelti, hogy ő neki mindennel azonnal tisztában kell lennie, azonnal mindenről tudnia kell, és mindent, tehát hogyha ez nincs meg, ez az állandó készenlét, akkor lemarad valamire. De igazából miről maradunk le? Tehát mondjuk az Instagram esetében videókról, ami igazából nem ad nekem semmit, hírekről, ami hát ha nem tudok, akkor nem tudok. Messenger esetében olyan üzenetekről, amit egy óra múlva is el tudok olvasni, és ugyanúgy aktuális lesz. Tehát, hogy mi az, ami hogyha most leteszem egy fél óra a telefont, ami igazából engem megfoszt, az a csönd megfoszt tényleg valamit? Szerintem nem. És ez egy alapkísértés, tehát nem mondom azt, hogy engem nem kerít hatalmába itt-ott, És ezért mondtam a kényszerít szót, rá kell kényszeríteni magunkat erre, mert ez a kísértés, hogy mindig azonnal készen kell lennie a hírre az embernek, és azonnal be kell fogadni, és mindent el kell olvasni azonnal, és üzenetet be kell fogadni. Ez ott van az emberben, bennem is ott van, de rá kell kényszeríteni magunkat erre, hogy csak az Isten számára lenni. És ez talán a mai világban nekünk még nehezebb a helyzetünk szerzeteseknek, hiszen a szerzetesség arról szól igazából, hogy mi egy folyamatos befogadó közeg vagyunk az Isten szavára. Arra, hogy mi az, amit ő akar nekünk adni, és általunk a világnak. És hogy az Isten számára folyamatosan jelen lenni, és ez azért nehéz, pont amit te mondtál, hogy minket is megkísért az, hogy itt van az okostelefon a kezünkben, és azonnal minden üzenetet el kell olvasni, azonnal minden hírt el kell olvasni. Nem kell.
Itt beszélgettünk az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával. Te hanyadik alkalommal veszel részt? Mi az, ami ide vonz? Jöttetek, a közösség mindhárom tagja itt van. Pusztán csak szeretnétek magatokat itt megmutatni, vagy lelkileg is ad valamit ez a találkozó?
Nem tudom megmondani, hanyadik alkalommal vagyunk itt. Közösségileg szerintem ötödik. Egyrészt a mi célunk az, hogy kicsit a találkozónak a mondani valójában részt vegyünk, olyan értelemben, hogy mi résztvevőként itt legyünk, és utána abba tegyünk bele valamit. Most például a mostani idei alkalommal mi egy három elmélkedéses imádsággal készültünk, ami arról szól, hogy ha Jézus kopogtat az ajtónkon, akkor legyünk készen, hogy kinyissuk. Jézus kopogtat, és ez a mi reménységünk. És a remény nem csal meg, ugye ez a idei jubileumi évnek a jelmondata, és ennek kapcsán, tehát ebbe belekapcsolódva szeretnénk egy kicsit bővíteni a programokat, és magunkra is beszélni, hogyha kérdeznek. Aki szeretne minket megtalálni, az Pócs Petriben tudja elsősorban megtalálni személyesen, mi ennek a hívei vagyunk. Szívesen várunk mindenkit oda a lelki gyakorlatokra, illetve akár személyes találkozásokra. Ott szoktunk megtalálhatók lenni, illetve Instagramban és Facebookon is fent vagyunk a Viennai Testvérek oldal néven, illetve e-mail címünk az a testverek, tehát testvérek ékezetek nélkül, kukac.keti.hu.
Bálint testvérrel, a Viennai Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség egyik tagjával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.